Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Itt a második negyedéves fogalmazunk, hogy előretekintésben, kitekintésben a bankholding csoportnál igen sokszor elhangzott a gázár, a bizonytalanság, gyakorlatilag csak idézőjelben a csakott pályákat tudott felvázolni, de hogyha mondjuk veszük a pozitív dolgot, és nem lesz gáz összeomlás, energia összeomlás, akkor jelen kilátások szerint a magyar gazdaság milyen év előtt állhat, mennyire mérséklődhetett a növekedési képesség, és mennyire emelkedhettek az inflációs várakozások.
Amiben nem történik egy általános gázkrízis az uniós piacokon, abban az esetben a magyar gazdaság hát kis hián, de talán elkerülheti a technikai recessziót a második félében. Ugye tudjuk, hogy az első negyed év az nagyon robosztosan indult, ennek azért van egy kihatás az egész évre, tehát az egész évben egy bőven 5%, inkább 6% közeli növekedés várható. Mindig hangsúlyozzuk persze számos bizonytalanság mellett, mert ugye a legutóbbi bizonytalanságot az okozta, hogy olyan gyorsan ugrottak meg a gázárak az elmúlt hetek alatt, hogy a kormánynak be kellett jelentenie a rezsicsökkentésnek a részleges kivezetését. És ez már önmagában átírta a pályát, hiszen nyilván lesznek olyan háztartások, akik avval szembesülnek, hogy kénytelenek visszafogni a fogyasztásokat, és ez biztos, hogy fékezni fogja a gazdaságot, mint ahogy a kamatemelések is, mert ugye a MNB masszív kamatemelésre kényszerül, azért ennek van előbb-utóbb egy hatása. Tehát összességében a külpiacok is jóval gyengébben alakulhatnak, mint ahogy korábban gondoltuk, de hogyha elkerüljük az általános gázkrízist, akkor inkább csak fékezni fogják a magyar gazdaságot, de talán recessziót nem okoznak Magyarországon. Tehát összességében idén 5,7% körül növekedésre számítunk, de jövőre az érdemi fékeződés miatt ez 2,7%-ra lassul majd a növekedési ütem, mert azért az mégis csak húsba vágó, hogy a rezsiköltségek ennyire elszaladnak, és mi nem látjuk a végét, tehát nem tudjuk, hogy éppen milyen irányba fog fordulni a gáz. Ugye napokon belül kiderül, hogy az Oroszországból újraindulnak a gázszállítások, és nagyon sok minden függ attól, hogy a következő napokban éppen mi történik, és ezeket nem látjuk előre.
Infláció mikor tetőzhet? Egyáltalán ki lehet számolni most az energiaár emelkedés áthárítása miatt, hogy mikorra tetőzhet az infláció, mert pont októberben elméletileg kifuthatnak az ársapkák és a befagyasztások is, és hát lehet, hogy nem lesz olyan helyzetben a költségvetés, hogy át tudja vállalni továbbra is a terheket.
Egyrészt mi arra számítunk az alap forgatókönyvünkben, hogy az infláció valóban tetőzhet a október-novemberi hónapokban, többek között bázis hatások miatt, mert egy évvel ezelőtt már volt egy nagyon-nagyon lényeges inflációs emelkedés, ami a bázisból elkezd majd akkor kiesni. Tehát bázis hatás miatt önmagában lesz egy fordulat. Viszont bizonytalanulnak annak a sorsa, hogy a árstoppok kivezetése kerülnek-e vagy sem. Ugye, ha az árstoppokat kivezetik, azok azonnal egy újabb akár 4-6% pontos növekedést adhatnak az inflációnak, és ezt nem látjuk előre, mert ez egy politikai döntés, ebben nem tudunk számolni. Ugye azt tudni kell, hogy például a benzinár sapkát nem a kormányzati költségvetésből finanszírozzák. Tehát azt a MOL-nak van egy külön extra profitja, mert ugye Oroszországból sokkal olcsóbban vásárol olajat, mint amennyiben a termékeiknek az árazása kerül. Tehát ebben van egy extra profitja a MOL-nak, ami egyrészt fönntarthatóvá teszi jelenleg még a benzinár sapkát, másrészt lehetővé tette a kormány számára, hogy extra profit adót vonjon el a MOL-tól. Tehát összességében ezek pozitívumok. Ársapkának a többi részét, tehát amik ugye az élelmiszerekre vonatkoznak, azokat meg a kiskereskedőknek kell valamennyire viselniük, és ott sem az állami költségvetés finanszírozza ezt. Tehát a költségvetés nem akadálya ennek, akadálya sokkal inkább az, hogy egyes kiskereskedők ellehetetlenülhetnek, szakadozni fog a kínálat, nem éri meg esetleg Magyarországon termékeket forgalomba hozni, mert akkor már jobban megéri exportálni őket. Tehát inkább áruhiány lehet az, ami arra vezethet, hogy meg kell előbb-utóbb ezeket szüntetni, illetve fokozatosan feloldani, de ezt még nem tudjuk előre. Tehát mi ezzel most még nem számolunk, mi azzal számolunk, hogy a bázis hatások miatt az infláció biztos, hogy tetőzni fog majd a őszi hónapokban, és az utolsó két hónapban már látható lesz némi csökkenés az inflációban.
Számszerűen mekkora inflációt jelenthet ez a jelenlegi információk szerint?
Hát jelenleg a éves átlagos várakozásunk 11,7%, ugye eddig az év első felében azt láttuk, hogy meredeken emelkedik az infláció, és a következő hónapokban ez még folytatódni fog. Jelenlegi várakozásaink szerint szeptemberben akár át is lépheti a 14%-ot, de reményeink szerint ez 13% alá visszagyengül majd az infláció decemberre, és utána a jövő év első felében a bázis hatások miatt, mert idén annyira meredek volt a felfutás, hogy a bázisban mindenképpen jelentkeznie kell, már meredeken elkezd csökkenni, és a jövő év végére lejöhet akár egy 4-5% környékére az infláció, tehát már mégis egy sokkal mérsékeltebb infláció lesz nagyjából másfél év múlva.
Most időnként azért 400 forint alá, mondjuk csak pár 10 fillérre, de benéz a forint euróval szemben árfolyama, ez a korrekciója az árfolyamnak folytatódhat, vagy ez megint külső tényezőktől függ? Gondolok itt arra, hogy lesz-e megállapodás az Európai Unióval az uniós pénzekről, vagy lesz-e még nagyobb gázkrízis? Szóval lehet egyáltalán forint árfolyam várakozást ilyen szempontból felállítani, vagy csak tólig árfolyamot?
Hát inkább azt lehet mondani, hogy attól függ, hogy mi történik. Tehát azt lehet megmondani, hogy ha megállapodunk az unióval, akkor lehet 3,70 is a forint, ha nem, akkor lehet 4,30 is. Amennyiben ugye a gázkrízis enyhülni fog, akkor szintén lehet bőven 400 alatt a forint árfolyam, mert akkor a legvadabb szenáriós forgatókönyvekkel nem kell számolni. Viszont, hogyha Európában általános gázkrízis lesz, akkor bőven 400 fölött lesz, mert ebben az esetben az euró is jelentős mértékben gyengülni fog. Tehát bőven paritás alatt lesz az euró is, és ez is nyomást fog gyakorolni a forintra, meg általában a régiós devizákra is.
Milyen állapotban van a költségvetés?
El kell különíteni, hogy van egy pénzforgalmi egyenleg, ami az aktuális havi bevételeket, kiadásokat számítja, illetve van egy Brüsszel felé lejelentendő ESA, úgynevezett, tehát a eredményszemlélő egyenleg, ami más metódus alapján készül. Itt vannak időbeli elhatárolások, ilyen például az SZIA visszatérítés, ami idén a pénzforgalmi egyenleget terhelte, de például eredményszemléletben már tavalyhoz volt elszámolva, mivel tavalyi SZIA bevételekhez kapcsolódik a idei visszatérítés. Vagy például ilyenek az uniós pénzek kérdése, ami gyakorlatilag a pénzforgalmi egyenlegen átfolyik, de az eredményszemléletben már nem kell belevenni. És hogyha ezektől a tételektől megtisztítjuk, ugye látható volt, hogy az első 5 hónapban 2700 milliárd volt a költségvetés pénzforgalmi deficitje, de hogyha ezektől megtisztítjük csak az uniós egyenlegektől, akkor már csak fele ekkora a deficit, mert a költségvetés 1700 milliárd forinttal előfinanszírozta a pályázat nyerteseket, miközben az a unióból csak 356 milliárd forint jött be, akkor már önmagában csak 1300 milliárd forintos hiányról beszélünk. Hogyha ebből levonjuk még a egyszeri SZIA visszatérítést, akkor már csak 700 milliárdról. És akkor gyakorlatilag ott állunk, hogy ha megnézzük, hogy mekkora az eredményszemléletű hiány, akkor a KSH az első negyed évre 740 milliárd forint hiányt jelentett, nem 2700 milliárdot, tehát a kettő élesen elkülönül egymástól. Tehát egyik oldalról úgy néz ki, mintha óriási veszélyek lennének a költségvetésben, másik oldalon viszont teljesen rendben van a költségvetés, ami kezelhetőnek tűnik, ráadásul a költségvetésnek a bevételi oldala messze jobban áll, mint egy évvel ezelőtt, csak az áfa bevételekre nézve 29%-kal nőttek az első 5 hónapban az áfa bevételek, és az egész évre kivetítve ez azt jelenti, hogy az áfa bevételek bőven túl teljesíthetik a bevételi terveket, tehát ugye a bevételi oldal volt alul tervezve, mert ugye még tavaly, amikor tervezték a költségvetést, akkor mi nem lehetett számolni ilyen erős gazdasági növekedéssel, mint ami az elmúlt időszakban jellemezte Magyarországot.
Elfogadtak a jövő évi költségvetést, de úgy, hogy gyakorlatilag egy teljes bizonytalan második fél év van már erre az éves időszakra is. Pusztán túl, hogy persze mindig jó tervezni, de volt értelme, vagy van valami értelme ilyenkor elfogadni egy jövő évi költségvetési számot, vagy mondjuk esetleg jobb lett volna várni akár mondjuk az őszi fűtési hónapokig?
Én úgy gondolom, hogy annyi értelme van a előtervezésnek, hogy látunk egy pályát magunk előtt, egy makrogazdasági pályát, ami persze nyilván nincsen kőbevésve, rengeteg minden eltérítheti a gazdaságot, akár a növekedés, akár az inflációt nézve, tehát egy csomó olyan terület van, ami nem kiszámítható így ennyire előre, de látunk legalább egy pályát, és akkor az viszonyíthatunk, hogyha ez így alakul, akkor ennyivel kell változtatni, és így tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek van egy előnye, hogy kijelöl egy utat. Viszont annak is lenne egy előnye, hogyha még az őszi hónapokban megnyílna egy lehetőség arra, hogy amennyiben a paraméterek, a különböző várakozások így vagy úgy módosulnak, akkor még bele lehessen nyúlni a költségvetésbe, tehát hogy rugalmasabbá kéne tenni még az őszi hónapokra egy második, tehát egy végleges terv elkészítéséhez. Tehát én úgy gondolom, hogy jó, hogy van egy előre kifektetett út, de ahhoz még érdemes hozzányúlni még az őszi hónapokban.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Beszélgettük arról, hogy indult el az akadémia, mert hogy egy akadémiáról beszélünk most, ugye, ami szeptemberben indul.
A Brainery a projekt neve, ami szakember utánpótlásra, szakemberképzésre specializált program, amit ősszel elindítunk több partnerünkkel együtt.
Digitális marketing?
Gyakorlatilag digitális marketing, ugye amin mi dolgozunk, az a digitális marketingnek is az a fele, ahol valamilyen okból sok az adat, sok a tranzakció, sok mindent kell elemezni, nagyok a weblapok, több országra kell dolgozni, tehát ahol az, hogy az infókat elemezd, és az alapján döntéseket hoz, vagy ezt vizualizáld, vagy egy döntéshozó elé rakd, és prezentáld, és az alapján induljanak marketing kampányok, az fontos, és hát ennek a területnek a felszívó képessége az jelenleg lényegesen nagyobb, mint ahány szakemberből választani lehet. A jelenleg piacon lévőkhöz képest egy nagyobb lélegzetvételű, egy 7 hónapos képzés lesz webanalitika témakörben, 3+3 hónap partnerekkel, vendégelőadókkal, valódi piaci projektekkel. Persze lesz vendégelőadónk a Google-től, lesz az OTP-től, lesz vezető FMCG webshoptól, lesz telco cégtől, akiket arra kérünk meg, hogy konkrétan azt mondják el, hogy ők most jelenleg milyen projekteket visznek, milyen embereket keresnek, mivel küzdenek, tehát hogy akit végig megy, az egyrészt kap egy kis networkinget, tehát megismeri ezeket az embereket.
Ami nem mindegy.
Abszolút nem mindegy. Másrészt gyakorlatilag hát drasztikusan csökkenti annak az esélyét, hogy valaki úgy megy el utána dolgozni, kiderül, hogy mégsem erre számított, nem úgy alakult, tehát ezt a kezdeti kockázatot kiveszi, mert itt azért 7 hónap alatt nagyon pontosan fogod látni, hogy mik a lehetőségek, mik a munka, és nyilván aki ezt végigcsinálja, az meg gyakorlatilag, hát azt gondolom, hogy szinte biztosan talajt tud fogni.
Az inputon kiket vártok? Ki az, aki ebbe bele tud ugrani? Mert látom, hogy ebben is nagyon rugalmasak vagytok, nyitottak vagytok.
Gyakorlatilag 3 célpiac van. Egyrészt várjuk azokat a pályakezdőket, akik ilyesmit tanultak, vagy masteren vannak, vagy akár PhD-n vannak, hiszen a felsőoktatásban sok mindent lehet tanulni, ami erre visz, de pont ezt ugye nem, de lehet. Data science-et tanulni, lehet fejlesztést tanulni, lehet online marketing kurzusokat felvenni, aki ilyen érdeklődéssel végez, vagy épp doktori programban van, vagy mesterprogramban van, ők mindenképpen számítanak, próbálunk is fel kommunikálni, és aztán nagyon nagy mértékben számítunk gyakorlatilag ilyen pályaváltókra, pályaelhagyókra, ami egyébként is történik a piacon, hogy olyasmit képzelni, hogy valaki ezzel foglalkozik, de esetleg generalisten, tehát egy márkánál online marketinges csinál, mindenfélét csinálja ezt is, és látja, hogy ez a terület megtetszik neki. És akkor elkezdik nézegetni, mert számít, hogy jönnek a látogatók, mi történik Analytics-ben, hogy lehet az újabbítani, és akkor rá lehet erre kapni, hogy na ez a rész a halmaz, ami sokkal jobban érdek, hogy akkor ebbe kiképzem magam, és jobban rámegyek erre a területre, de ők abszolút célpiac. Pályakezdő, pályaelhagyó és egyetemisták, igen. Hát igen, gyakorlatilag, igen.
Azt mondtad, hogy sok felé lehet tanulni, majdnem ezt. Ez pont nem. De igazából mi hiány? Mi az a dolog, ami hiányzik a képzésből?
Én ezt onnan közelíteném meg, hogy mi is azt látjuk, hogy ha hozzánk jön valaki, aki egyébként szuper tehetséges, ügyes, kezdene, motivált, és hát akkor is általában egy fél év, mire jól be tud kapcsolódni a napi munkába, és ez a fél év az, ami hiányzik. Amit nem tudsz felszedni tantermi képzésen, vagy egyetemen, de akkor is, ha a legjobb előadód van, mert nyilván most egy felsőoktatási intézményben vagy, hogyha te egy generalista online marketinges vagy valahol, akkor meg a munkakörödbe nem tartozik, tehát az, hogy konkrét projektet láss, de tök nagy része ilyen learning by doing. Ugye ezt meg, hogy aki rámegy, mert valahogy úgy kerül, de lehet egész bagateltudod, hogy az édesapjának van egy vállalkozása, és akkor családban megnéz, és elkezdett neki segíteni, és ahhoz már kellett nézni az adatokat, akkor nem csak Magyarországra forgalmaztak, akkor már sok jött, akkor volt már árrés, volt fogyás, vagy bármi volt, elkereskedelem, és akkor szépen egyszerűen belement. És akinek meg nincs meg ez a saját magától felszedett plusz többlet, annak meg ott van egy ilyen kis különbség a tanuldók meg a gyakorlati projektek között, ezt áthidalja ez a képzés.
Szóval olyan embereket kerestek, akik majd a digitális marketing területén dolgoznak. Kommunikálni is kell tudni valamilyen módon ezeknek az embereknek?
Igen, de általában valamilyen fajta írásos vagy vizualizációs formán át. Tehát itt az a jellemző, hogy te ülsz esetleg sok adat vagy információ tetején, abból látsz valamit, és ebből az egészből, ami nálad van, ebből más érdekes mondjuk egy cégnél a beszerzésnek, más érdekes a marketingesnek, más érdekes az ügyvezetőnek, akik esetleg nem is egy szinten dolgoznak, és akkor ez egy tök fontos
dolog. És más nyelvet beszélnek.
Más nyelvet is beszélnek, igen. És akkor tök fontos dolog, hogy ugyanabból az adathalmazból egyébként te mit teszel le, mit mutatsz meg annak, aki azzal foglalkozik, hogy milyen termékeket szerezzen be, mit mutatsz meg annak, aki azzal foglalkozik, hogy hogyan árazzon, és mit mutatsz meg esetleg egy ügyvezetőnek, aki azt akarja látni, hogy te előző hónaphoz, vagy előző évhez képest hogy alakul a teljesítmény.
A finanszírozása képzésnek az is jelent, mert mondtuk, hogy van egy csomó dolog, amiben úttörők vagytok, vagy ezen a területen úttörők. Erről picit úgy óvatosan lehet beszélni.
Az első bevonalitikai képzés, amit meghirdettünk 880 80 000 forintba kerül bruttó áron, de részben hazai, meg részben külföldi példákból kiindulva, hogy annyiban nagyon rugalmas, hogy van lehetőség későbbi részletfizetésre, az azt jelenti, hogy ha te belemennél ebbe a témába, de most nem engedheted meg magadnak, hogy ezt kifizesd, akkor el tudsz jönni, meg tudod tanulni, és rájössz majd később kifizetni, mikor már pénzt keresel ezzel a tudással.
Ez a BNPL, igen.
Gyakorlatilag így van PL-ejtel. És nyilván ugye bevontunk partnereket a képzésbe, és velük pedig úgy igyekszünk megállapodni, hogyha nálunk vagy valamelyik partnerünknél munkát talál egy résztvevő, akkor pedig nem kell kifizetni a képzést, mert akkor ezek a partnerek át fogják vállalni.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nagyjából mindenki VR szemüveggel mászkáló és az otthonában tartózkodó embereket képzel el, akik már nem is mennek el személyesen találkozni a barátokkal, hanem felveszik otthon a VR szemüveget, és ezen keresztül történik meg a találkozás. Ugye a fizikai találkozás áthelyeződik egy virtuális térbe. Azért gondolom, ez csak tényleg nagyon a felszín, ahogy elképzelik a szkeptikusok ezt az egész metaverzumot. Szerinted most hogyan áll a metaverzum? Létezik-e már, vagy erről még csak beszélnek az olyan nagy innovátorok, mint például Mark Zuckerberg?
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert alapvetően, ha most egyszerűen kellene válaszoljak, akkor azt mondanám, hogy ilyen még nem létezik. Tehát, hogy ez egyelőre mindenkinek csak a fejében, papíron, terveken, marketinganyagokban létezik. Nagyon sok eleme már megvan, de így összerakva még nincsen. Azért legyünk tisztában azzal, hogy mi is a metaverzum, mert itt rengeteg félreértés van, akár csak az én baráti körömben is, meg tőlem is megkérdezik, hogy mi ez, hogy igazániból, ha valaki be akarna lépni a metaverzumba, ez most nem lehetséges, mert egyrészt nincs kész, kettő, minden cég saját maga képzeli el, és saját maga szeretne fejleszteni itt a nagy szereplők. De hogy mondjak azért, hogy mi az, ami kész van, például van egy Second Life nevű, ami már egyébként 2003-ra visszamenőleg, tehát már nagyon régóta létező platform, ez egy háromdimenziós virtuális valóság és világ, ahol lehet az avatárunkkal sétálni, beszélgetni, csetelni, meg még elég sok dolgot csinálni, de nagyjából ezek azok. De maga a metaverzum, mint ebben a formájában, ahogy tényleg elképzeljük, hogy otthon ülünk a sisakunkban, és akkor csak belépünk egy virtuális világba, ez ebben a formában még nem létezik.
Gondolom azért itt tényleg van helye a szkepticizmusnak, meg a kritikának, ahogy kezdtem. Ez azért az emberi kapcsolatainkra nem biztos olyan jó hatással lesz.
Egyébként én is a szkeptikusok körét gyarapítom jelen pillanatban még, viszont technikai oldalról nagyon úttörőnek tartom, mert van egy nagyon fontos lépése, vagy egy mérföldkő egyébként az egész fejlődésben. Úgy tudnám hasonlítani, mint gyakorlatilag az urbanizációt. Tehát, hogy falvakból városokba jövünk össze, és tulajdonképpen itt is a technológiák azok most érnek be oda, hogy egy ilyen tényleg valós virtuális világot ki tudjunk alakítani, és utána el lehet gondolkozni, hogy ebbe a virtuális világba egyébként hogyan is nézne ez ki. Az biztos, hogy maga a virtuális világ, meg ez a metaverzum, abban már mindenkinek van egy ilyen elképzelése, meg inkább azt mondom, hogy konszenzus most már a piacon, hogy maga a felhasználói felülete az, hogy nézzen ki, milyen elvek mentén működjön. Ez nem a klasszikus, mint amit megismertünk weboldalak, hanem tényleg egy ilyen, inkább egy 3D-s játékra hajazó felületet lehet elképzelni. Nem feltétlen szükséges hozzá egy VR-sisak, lehet ez számítógépen is. Gyakorlatilag egy háromdimenziós játékteret, ha elképzelünk, vagy egy világot, és abban az avatárunkkal, tehát a digitális valónkkal be tudunk lépni, és akkor ott tudunk ruhát vásárolni az avatárunknak. Itt például már ez is nagyon jó feljött, hogy luxusmárkák például, vagy fast fashion cégek digitális ruhákat és kiegészítőket áruljanak. De például oktatási területen, én ott még nagyon látnám értelmét, hogy nem egy Zoom meeting keretében, ahol tényleg nagyon távoliak egymástól az emberek, hanem akár egy ilyen virtuális valóságba helyezkedve a szereplők, tanárok, diákok, kvázi egy ilyen digitális avatárok találkozásával egybehozva egy picit talán személyesebbé tudják tenni a távoktatást. És itt a COVID kapcsán, ugye, amit megismertünk, és a problémák, amik előjöttek oktatási oldalról, azokat lehet, hogy ezt például tudná enyhíteni.
Várj, itt a céges világhoz visszakérdeznék, mert érdekes volt, amit mondtál, hogy mondjuk egy sportszergyártó cég, akkor konkrétan akár azt is el lehet képzelni, hogy legyárt ugye cipőket, és azt egy avatár megvásárolja, és nem tudom, ott a virtuális világban valamilyen úton módon elutalja a sportszergyártónak a pénzt, és akkor gyakorlatilag ott történik meg az eddig a fizikai térben történő értékesítés, vagy lesz egy ilyen virtuális értékesítés lába a cégeknek?
Tulajdonképpen ugye egy ügyfélélmény növelés érdekében már a mostani boltok, meg mostani gyártó cégek a fizikai termékeiket át tudják terelni, vagy egy részét az eladásaiknak.
Na de várj, akkor terelni. Itt a vásárlóknak az a céljuk, hogy az avatárt öltöztessék fel, és ne saját magukat.
Van ilyen is, és olyan is. Két dologról is beszélünk. Az egyik egy úgynevezett virtuális termékvásárlás, illetve van egy olyan megoldás ebben, hogy fizikai terméket vásárlok, de egy virtuális térben. Tudok is egy példát mondani már, Magyarországon van egy Karóra projekt, ami még nem egy metaverzumban értékesítik, de nagyon hasonlóan, hogy tulajdonképpen egy NFT-t kell megvásárolni, és ez az NFT, ez maga egy fizikai, tényleg egy valódi Karórának az adatait és tulajdonságait tartalmazza, és ezt az NFT-t vásárolom én meg blokkláncon keresztül, és miután én ezt megvettem, akkor én a gyártónak be tudom bizonyítani, hogy én vagyok a tulajdonos, megadom a címemet, és kiküldik az órát, a karórát.
Nyilván ez azon fog múlni, hogy a cégek investáljanak ebbe, hogy le fogják mérni, hogy van-e társadalmi igény arra, hogy, mert mondjuk bennem valószínűleg generációs okok miatt nem lenne erre igény, hogy én a virtuális valóságban vásároljak, de gondolom meg fogják nézni a felnőtt növekvő alfa generációt, hogy bennük már lesz erre igény.
Egyébként én is ezért vagyok szkeptikus jelen pillanatban. Tehát gazdasági oldalról én abban a táborban tartozom, aki hát igazániból most nekem megfelelő a jelenlegi online értékesítés, illetve offline értékesítési csatornák, bár valóban a teljesen új generációknak, akik most nőnek föl, akik gyakorlatilag 3D-s játékokon keresztül ismerik meg már a világot, nekik ez sokkal természetesebb lesz, hogy akár egy World of Warcraft, ahol játszanak az emberek. Egyébként már vannak olyan helyek, például Fortnite, ahol nem csak játszanak, hanem digitális koncerteket tartanak. Akkor miért ne lehetne például egy ilyen metaverzumszerű 3D-s világban, virtuális világban, akár egy bolt, ahol nem csak koncertre tudok elmenni, hanem akár például nevezetességek is lehetnének ott, amiket megépítenek ott a digitális térben. Akkor azokat meglátogatni, vagy boltok, ott vásárolni, tehát hogy a nagyon fiatal generációnak lehetséges, hogy már egyébként nekik ez sokkal természetesebb lesz, mint mondjuk elmenni akár Budapesten egy boltba, és ott megnézni a terméket, megtapogatni, hanem ők már mindent ott a digitális térbe szeretnének majd megnézni, körbeforgatni. Igaz, hogy nem tudja megtapintani, de megnézni már nagyon pontosan meg tudja nézni.
Azért nyilvánvalóan rengeteg ellenérdekelt van, tehát hogyha csak az utazásainkat emiatt visszafogjuk, és a hálószobánkból látogatunk el például az Eiffel-toronyhoz, akkor mondhatjuk, hogy visszaesik az üzemanyagfogyasztás, nem fogunk közlekedni, nem fogunk Párizsban pénzt költeni, szóval, hogy az ellenérdekeltek tábora is elképesztően nagy.
Igen, de gondoljunk bele, hogyha a virtuális térben ott van mondjuk az Eiffel-torony, és az Eiffel-torony mellett ott vannak azok a boltok, amik egyébként Párizsban fizikailag is árulják a termékeket, akkor én a virtuális térbe is meg tudom venni ezeket.
De akkor az kit fog gazdagítani az ott elköltött pénz?
Most ez kérdés, hogy az a bolt, amelyik megnyitja az online értékesítési felületét ebbe a virtuális térbe, hogy ott hol adózik. Ez ha Franciaországban adózik, akkor ez a francia gazdaságnak lesz jó. És gyanítom egyébként, hogy ez a fajta értékesítési csatornák, ezek, és itt el is értünk egyébként a szabályozási kérdésekhez, hogy bár ugyan ahhoz, hogy ez a metaverzum működni tudjon, egy eléggé decentralizált formát be kell tudni majd vezetni, ugye itt a blockchain technológia kapcsán, viszont egy nagyon erőteljes szabályozási kérdés fel fog merülni, ugyanúgy, ahogy a kriptovilágban most a szabályozási kérdések felmerültek most már pár éve, és próbálják meg szabályozni ezt a piacot. Ugyanúgy itt a digitális világban is, a metaverzumokban is, majd különböző szabályozókkal kell alkalmazni.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.